11. fejezet. Gyöngyvirág elszállása. A nagymama napjai megvoltak számlálva, mint a tojások a kamrában. Össze volt hajtogatva már az öregasszony, mint egy bírósági kék papíros, amelyben az ítéletet közlik a delikvenssel. Esténként mindig tolbokrétás, ünnepélyes halottas kocsik árnyiképei mutatkoztak az őszi ködbe. A nagymama ilyetten nézte a leereszkedő sötétséget, és bár fukar volt, mint a vidra, 12 gyertyát gyújtott meg ódon gyertyatartókban. És még így sem látta teljes bizonyossággal a tárgyakat, amelyek körülvették. Napjában 100-szor megkérdezte: Gyöngyvirág, nem szöktél el a színész iskolába? Itt vagyok, nagymama, felelt szolgálatkészen Gyöngyi, valamelyik sarokból. Dehogy is hagylak el, amikor beteg vagy. Pedig hát azért nem mert a házból kilépni a leányka, mert a lelencházi látogatás óta ugyancsak meg volt ijedve. A gyorsan olvasta a pesti hírlap híreit. Vajon nem keresik-e a gyermek anyját? A rendőrség bizonyosan nyomoz, és a titkos rendőrök a Svábhegy bokrai között kutatnak. Egyszer olvasott rendőrkutyákról, amelyek éles szaglásukkal követni tudják a tettesek nyomait. Mindig megrettent a szíve, amikor a majorosok kutyái ugattak a hegyen. Talán 2 hét is elmúlt, mi alatt Gyöngyvirág nem mozdult el az ablak melletti sarokból. A hegy olyan sárga volt már, mint egy báli ruha, amelyet sötét hajú delnő ölt magára. A bokrok fülalakú levélkéi felpirosodtak. A Béla királyút olyan néma volt, mint a hangja vesztett madár. A völgyekre köd ült, mint a rege, amelyet kis házakban mondanak régente, itt vadászgató ifjú királyokról. Délutánonként egy pesti fiáker jött fel a város felől, amelyben titkos szerelmesek ültek, mindig elhaladtak az éles tővilla előtt, hol gyalog, kéz a kézben, hol lassan gördülő hintóban. Gyöngyvirág jól szemügyre vehette a szerelmeseket. A férfi még fiatal ember volt, de a füle mellett dudorodó hajcsomó alig észrevehetően szürkült, mint az ezüst hold játszik a faleveleken át. Inkább szomorú volt, mint víg. Londoni kabátja volt, mint a grófoknak. A fekete kemény kalapja karimáján kis szív volt, piros kutyabőrkesztyűi voltak. Herceg is lehetett volna, előkelő külsejénél fogva. A lapos sarkú cipője, a nyakkendője, a gallérja, finoman borotvált arca és gondosan nyírod bajsza kifogástalan volt. Hosszú akat lépett, és kis piros folt volt az arcán, a vadszőlő levele az evéstől és az ivástól. Magas termete csontos volt, mint azoké, akik korán reggel lóra ülnek, és végig nyargalnak a Stefánián. Ilyen volt császár egykor a dolvaiban, amikor a Karzaton és Páholyban sírtak, mint korunkban a moziban. És tekintete olyan fáradt tétova volt közönségesen, mint aki nemigen érzi jól magát ebben a világban. Ám de gyakran mosolygott is ez a bágyat férfi szem, különösen olyankor, ha hölgye kedves volt hozzá, és nem veszekedett séta közben. Mint Gyöngyvirág megleste a delnő, szeretett veszekedni. Ilyenkor a férfi lehajtott fejjel kullogott utána, és mindig csak a nő két lábát nézte, mint egy hű kutya. Távolabb, kiszámított lassúsággal jött utánuk a veres bor arcú, ezüst fejű bérkocsis a bakján, és látszólag egyébben sem törődött, mint a lovaival. Vajon miért veszekednek, tűnődött néha gyöngyvirág, mikor boldogok is lehetnének? Az asszony kezdettől fogva nem tetszett neki. Kis termetű, karcsú, melles és mozgékony járású volt. Skót szövetből férfiasan szabott ruhája volt. Szoknyáját gombbal emelte föl, kabátján zsebek voltak, amelyekbe bemélyeztette barna kesztyűs kezét. Szerette a kis fátyolos kalapokat, amelyekbe szokás szerint randevúra járnak a pesti nők. Homloka alacsony volt, két merőleges ránc keletkezett a szemöldökei között, amint fekete szemével erősen maga elé nézett. Az ajka egyformán elszánt volt a csókra, mint a haragra. Ideges kis orra volt, amelyen néhány szeplőcske foglalt helyet, mint a szépség ékszerei. Néha olyan konok haraggal lépkedett előre, hogy tán a János hegyig sem békül meg. Máskor ellenben megengedt, hogy a férfi a karjába akassza a kezét, és hozzá lehajolva mindenféléket súgdosson a fülébe. Egy alkonyaton messziről látta gyöngyvirág, amint a tekintélyes férfiú egy bokor mögött érdepel, és az asszony kezeit csókolja, amelyek oly fehéren világítottak, mint a vízi liliomok. Azután az asszony lábát is csókolta a férfiú. A nő nyugodtan állott helyén, és a fatetőkre ereszkedő ködöt nézte. Harmadnap egyedül jelent meg a bús úriember a Svábhegyen, mint egy szentimentális regényhős. A bérkocs is oly ünnepélyes arccal követte, mint a temetéseken a halottakat. Az előkelő úr lehajtott fejjel ment végig az utakon. A sárga levelekre függesztette a szemét, mintha annak a nőnek a lábnyomait keresné. Megállott és nagyot szippantott az őszi levegőből. Olyan fájdalmasan nézett körül a tájon, mint egy száműzött hazája határán. Még néhányszor eljött, egyedül mind izgatottabban várakozott. Jobbra-balra tekingetett, olyan nyugtalan volt, mint egy eszeveszett. És titkon megtörülte zsebkendőjével a szemét. A nő bizonyosan azt ígérte, hogy eljön. Aztán cserben hagyta a szerelmes férfit, amint ezt a nők szokták. Vajon miféle kifogást mondott másnap, midőn félénken szólalt meg a telefon, vagy titkolózva jött a hordára kérdező levélkével? Fogadni a gyermeknek, vagy felmondott a szakácsné? A szabónéhoz kell menni próbálni, vagy a zsúrt nem lehet elmulasztani, amint ahogy a szokás, midőn a szerelem már kezd örömtelen lenni? Midőn hosszant ásít az unalom, mint a ketrecben a farkas? Reménytelenek a találkozások, új szavak többé nem hangzanak. A kézfogások régiek, a szemrehányások avasok, a csók bágyat. Legfeljebb az melegítene újra, ha a kiömlő vérek egybe folynának. Lelketlen, fekete, orjukú, agyon öltözködött pesti asszonykák, akik az első randevúra szinte behúnyt szemmel ezer veszély között is elmennek, csak nem az első hívószóra. Mi hideg vérrel hagyják később a tegnap imádott férfit az esőben sétálgatni Rudolf trónörökös szobra körül, vagy Budán a Kacsa utcában. Itt ő már a jó barátnő is ásít, ha ma bizonyos férfi nevét hallja. Ezek a divatos röpke asszonykák, oly ledérek, mint a férfiak, akik nem köszönnek másnap a nőnek, kinek kedvességét élvezték. Ebben a világban, amelyet a színházi premiereken, divatos estélyeken, szállodák éttermeiben mutogatja magát, olyan hideg kedvel kell járni a férfinak, mint a panoptikumban. Ezek a félművelt úrhölgyek, akik sohasem olvastak elmerülve egyetlen könyvet sem, a műveltség látszatát a színházban szerzik, ott tanulják meg, mit kell mondani, viccesen vagy snájdigan. Ezek a kis élni vágyók, akik azért mennek a koncertbe, mert divat, és ugyanezért szűnek viszonyt férfiakkal, mert a barátnőjük is azt cselekedte, Ezek olyan mohón harapnak a férfiak szívébe, mint a szendvicsbe. A szellemes doktorok és a bal kézzel vakarózó írók ezeknek találják fel a költőietlen ötleteket. Rajongtak Adiért, azután Drégeért, Zerkovicért és Debussyért, mindegy. Érzéseiket úgy váltogatják, mint Rót Margitnál a divatos kalapokat. Semmit sem tudnak, Kuglert majszolnak, amíg a szamár férfi úgy küzd értük, mint egy gladiátor. Jól kellett imádkozni annak az édesanyának, akinek a fia épp bőrrel menekült az asszonyok társaságából, hogy nem undorodott meg önmagától, vagy az egész női nemtől. Szegény ember rebegte gyöngyvirág, midőn a boldogtalan úri ember ismét elment a villa előtt, mint egy rokkant. Egy délután, nem messze az élestő villától, egy rövid erőteljes csattanás hallatszott, mintha egy ajtót hirtelen becsapna a szél. Nagymama, a boldogtalan úr agyon lőtte magát, kiáltott fel gyöngyvirág. Az öreg asszony egykedvűen bólított. Előre láttam, sorsát nem kerülhette el. Mind így járnak azok a férfiak, akik komondor módjára követik a nőket. Gyöngyvirág egy hárászkendőt kapott fel. Néhány perc múlva lihegve izgatottan visszajött, vörös volt a szeme. Az úr arra kérett, nagymam, hogy engednéd meg, lepihenhessen az üres kertészházban, amíg a kocsis orvost hoz a városból. Nálam bizony nem hal meg, egy bolond férfi sem, kiáltotta grófné. Nagymama, már nagyon öreg vagy, szólt figyelmeztetőleg gyöngyvirág. A kertészház úgyis elhagyott, ott senkinek sem lesz útjában a szerencsétlen. Az öreg asszony elsírta magát. Betegségében először sírni tanult meg. Még meg se haltam, már is úgy intézkedik ez a béka, mintha ő volna az úr a háznál. Bánom is én. A boldogtalan úriember a saját lábán jött az élestő villáig. Az öreg bérkocsi is fogta a könyökénél. Csendesen közeledtek, mintha ennek az úrnak különös örömet elne a saját boldogtalanságában. Szomorú ősz van, gyöngyvirág hideglelősen kulcsolta össze a két kezét a kendő alatt. Az idegen vértelen halálsápat arccal lépegetett, a zsebkendőit a szíve fölé szorította, és meg-megállt, mintha a vércseppeket keresné a faleveleken. Csodálkozott, hogy nem folyik a vére. Megemelte a kalapját a nagymama előtt. Bocsánat, rosszul találtam, rebegte csöndes mosolya. Nagymama megenyhülve nézte a revolver agyát, amely a felső kabát zsebéből kikandikált. Ennek az ostoba pisztolynak több esze volt, mint uraságodnak. Milyen szamarak még mindig a férfiak? Mikor nő be a fejük lágya? Tréfásan szamárfület mutatott az idegennek, azután előre biccegett, mint egy sánta szarka. Régi módi tarka ruhájában, papucsában, fejkendőjében olyan volt, mint a mesebeli boszorkány, aki tündér Ilonát őrzi. Hozzá vizet a kútról, parancsolt a gyöngyvirágnak, amíg a megsebesült urat bevezette a kerti házba. Valamikor a kertész lakott itt, de megszökött az öreg asszony elől. Gyöngyvirág víz helyett elő párnákat és takarókat hozott a házból, és azt a gyékény padra vetette. Az úr bágyattan lehanyatlott. Lajos bácsi azután el ne járjon a szája a városban, mondta csöndesen a vén kocsisnak. Hozza ki az ungár doktort, másnak egy szót se. Szétnyitotta a ruháját, és egy vizes törülközővel betakarta azt a kis piros pontot, amelyet a pisztoly golyó ütött a szíve fölött. Gyöngyvirág reszketve állott lábán a művelet alatt. Talán még sápadtabb volt, mint a sebesült. Kisasszony, köszönöm hozzám való jóságát, mormogta az idegen úr, és kinyújtotta a kezét. Mondja, miért tette? Kiáltott fel gyöngyvirág szenvedélyesen. A fekete nőért? Ó, hogy haragszom rá! A boldogtalan úriember csöndesen nézte a leánykát. Ki tudja, mit gondolt magában, midőn nagyon halkan megszólalt. Maga kis hegyi tündér. Ha csupa tündérek élnének a földön, nagyon jó világ volna. Hogy hívják magát? Nagymama erre kikergett egy öngyvirágot a kerti házból. Egyedül maradt a sebesült mellett. Bekötötte a mellét, mert értette a sebkezelést még a porosz hadjáratból, midőn egy lovas kapitány után elszökött a harctérre. Állítólag esküvőt tartottak egy tábori lelkész közben jöttével, de a házas levél elveszett. Nevezzen engem Don Quixote-nak, asszonyom! Van ugyan igazi nevem is, de annak semmi jelentősége. Szavú Péter vagy Kovács Pál, ha úgy parancsolja. Igazában Don Quixote vagyok, így szólt a boldogtalan úriember, miután egyességet kötött a nagymamával, hogy a telet a Svábhegyen tölti. Felszerelést hozatott a fiákkerrel pesti lakásáról, amely felszerelés arra is alkalmas lett volna, hogy az északi sarkra elutazzon. Különös tapintású szőnyegek, igen puha bundák, csillogó mívű fegyverek, teafőzők és kézi szánkok voltak az úti podgyászban. Egyszer éjszakra akartam utazni valaki után, mondta Don Quixote, miközben berendezkedett a kerti házban. A nagymama egyik szeme már megmerevedett, használhatatlan volt, de a másikkal úgy figyelt, mint egy hiúz. Szerencsétlenségben laboráló úriember golyó ütötte sebe gyorsan gyógyult, miután a medve külsejű seborvos többször bekötözte. A mogorva doktor pihenést rendelt. A többi a természet dolga, mi doktorok nem sokat segíthetünk. Az úriember, aki körülbelül szórakozását lelte abban, hogy olyan szerencsétlen, mint az angol regényben a splínes gavallér, fanyarul helyeselt. Én valóban nem teltek arról, hogy a csontjaim épek és erősek, mint a barlangi medvéjé, felelt mentegetőzve. Az anyám még nem töltötte be a 15. évet, mikor a világra hozott. 2,5 esztendős koromig szoptam az anyatejet. 3 évig néma voltam. 10 esztendős koromban csaknem 12 hónapot feküdtem ágyban. Télen fürödtem a befagyott folyóban, lisztes zsákokat emelgettem, és régi török szabjákat vágtam ketté. Már az is csodálatos volt, hogy mint aféle törvénytelen gyerek életben maradtam, s nem folytottak a kanálisba. Igazán nem tehetek arról, hogy a szervezetem olyan erős, mint egy óriásé. Voltam már alkoholista, morfinista, és pipáztam ópiumot, majd csak átballagok ezen a kis szerencsétlenségen, és miután úgy látszik, arra születtem, hogy hosszú és boldogtalan életet éljek. Egy deres novemberi reggelen, midőn a cinkék úgy ugrándoztak és fütyüréztek, mintha minden életunt embert megvigasztalni akarnának a mókájukkal, Don Quixote meglátogatta a nagymamát, aki már nem tudta elhagyni az ágyat. Elvesztette beszélő képességét, csupán egy papíros darabra írta fel. Úgy pusztulok el, mint a kaméliás hölgy, jegyezte nagy gazdasszony betűkkel, és végtelen undor látszott az arcán. Szürke hajfürtjei a vánkosra omoltak, orgas orra megnőtt, homloka hátra csúszott, és ijesztő fekete volt a szájürege, mintha a sok gonosz szó, amelyet életében elmondott, lassan kiszívta volna szája természetes színét, mint a füst a tajtékpipájét. Merev szeme a messzeségbe nézegetett, mintha azt a helyet kereste volna elmúlt életében, ahol eltévesztette a keresztutat. Ő ott balra fordult, ahol piros, habzó, rejtelmes függönyök borították a láthatárt. Csalogató török muzsika szólt, és az élet öröm részegbolond köntösében hentergett az út mentén. Míg jobbról sivalkodó gyermekek hangja, a gond kéztördelés, a tiszták mély sóhajtás hangzott a nádasból, Ó, és mégis erre vezetett volna az út a megelégedett, csöndes elmúláshoz. A fehér kályhához, amelyben piros és hosszadalmas meséket mond esténként a vas rostélyon átvereslő tűz. Szakállas oroszlánok és hegyes süvegű törpék vannak a rostélyon. Oda kün halkan hull a hó, s a gyermekek oly csöndesen alusznak ágyacskáikban, mint a tej. A papucs széjjel taposott, a csók olyan széles, mint a cseléd kenyér. Levegő tisztító veszekedések vannak korán reggel, hogy annál csöndesebben múljon el a nap. A hegyes sarkú fehér harisnyás, lobogó alsószoknyás nők messze járnak e tájról. Mindenki oly csöndesen nevet, mint a harmonika. Elsárgult, gyűrűkkel megrakott szomorú kezeit összefont a nyakán, mintha láthatatlan kígyóktól védekezne. Papot, mondta egyszerre érthetően, aztán a fal felé fordította a fejét, mint aki már nem kíváncsi földi dolgokra. Gyerünk papért, szól Don Quixote. Babonaságból is engedelmeskedjünk az öreg hölgy kívánságának. Különben is. Jó volt hozzám, mint egy útszéli kút. Együtt elindultak gyöngyvirággal, hogy valahol papot keressenek novemberben a Schwab-hegyen. Nyáron felbukkan egy-egy gondosan megberetvált pesti hitoktató, aki a meggazdagodott villa tulajdonosok gyermekeit a vallásban neveli, és akit a finomkodó zsidó asszonyok abbé úrnak szólítanak. Vajon nem helyettesíthetném a gyóntatót? Kérdezte egyszerre Don Quixote, s megállt a gyönyörű hegyi úton, amely olyan mélynek látszott, mint a boldogság. A nagymama nemigen mondhatna olyan titkokat a fülembe, amit nem tudnék. Pesten ismerik egymást az emberek. Szegény nagymama város legismertebb hölgye volt. Gyöngyvirág ellenkezett. Talán meggyógyul a nagymama, ha felveszi az utolsó szentséget. Nekem senkim sincs rajta kívül. Azonban mégis reménytelennek látszott a mendegélés. Egy novemberben oly csendes, mint egy száraz vadász tarisznya. Senki sem hinné ilyenkor, hogy még valaha nyár lesz, fehér cipőben női bokák sietnek át a réteken, s az utakon szívek dobognak, akik mindazért lelkesednek, amit télen Pesten láttak, tanultak. A bőrziánerek és gazdag kereskedők családjai laknak itt, félig finomak, félig közönségesek. Ó, senki sem hinné el, hogy valaha megvénülnek a fekete hajú, fehér bőrű asszonyok, akiknek olyan a szempillájuk, mint a függöny. Vége a boldog és boldogtalan nők, akik úgy szeretik a szép hazugságokat, mint a finom fehér neműben, az ízléses monogramot. A harisnya kötőn a lepkét. Don Quixote fanyarul nézegette a bezárt villákat, beszögezett ajtókat, ablakokat. Van itt egy villa, a Mayerlak, ahonnan az ablakon át szoktak férjhez menni a lányok. Gyöngyvirág nevetett. Don Quixotének fölcsillant a szeme, mint az óbor a sötét pohárban. Egy zöld zsalugáteres ablakra mutatott, amely magányosan nézett kelet felé. Az ablak alatt a tégla kipiroslott a vakolat alól. Úgy látszik, a nyáron is jártak-e jól ismert úton. Vajon kivárta itt szív dobogva a függöny mögött az éjjelt, amíg az utolsó valcer is elhangzik a kerti lakok zongoráin. Én 20 esztendő előtt ugrottam be az ablakon, kis pajtásom. Becsületemre már a nevét is elfelejtettem. Gyöngyvirág nagy érdeklődéssel figyelte az ősz lovagot. Ha csókok nyomot hagynának, mint a csalán csípése, vajon hogy festene a lovag arca? A Váci utcai gavallér arc itt-ott pókhálókkal volt beszőve, mintha ráncok elfödnék végleg a szenvedélyeket, amelyek egykor megremegtették az arc izmait. Én már talán 100 esztendős is vagyok, sóhajtott a lovag, s hegymászó botjával felszurkálta a vadszőlő leveleket. Papot vigyünk a nagymamának, riadt fel gyöngyvirág. Ő úgyis meghal gyermekem, ma vagy holnap, ebbe meg kell nyugodni. De kedvedért elmegyek a szent emberért, aki a Zugligetben lakik a legutolsó villában. Gyöngyvirágnak vallásos aggodalmai voltak. Vajon a szent ember meg tudja gyóntatni a nagymamát? Don Quixote legyintett. Meghiszem azt. A szent ember még engem is meggyóntatott, amikor szükségem volt arra, hogy a lelkemen könnyítsek. Természet a magány, az elmélyedés bölcse ő. Valamikor ügyvéd volt Pesten, de elvették a diplomáját. Most már füvekből főz orvosságot, a svábok ügyes bajos dolgait rendezi, és szerelmeseknek ád tanácsot, gyógyulást. Nem egyszer áll meg címeres batár az Zugligeti úton. Térre előkerül Don Quixote a szent emberrel. Átment a hegyi úton, amelyen nyaranta szerelmesek énekelnek. Reggelizett a fácánnál, és a szent ember kihúzta házából, aki egy hangtalan zongorán gyönyörű operákat szokott ott játszani. Sovány beesett arcú, dohos kabátú vadász, harisnyás, fogatlan férfi volt a remete. Ilyenek lehettek az első keresztények, akik a föld alatt laktak. Egy kötek száraz füvet szorongatott a hóna alatt, amelyet útközben szedett, hogy idejét ne töltse hiába. Egy gazdag és idős pesti asszonyságra bízta ez alatt a házát, aki gyakran meglátogatta kocsiján a szentet, mert nem a legtisztességesebb úton szerezte a vagyonát. Azt remélte, ha férjhez megy a remetéhez, megszabadul a pokoltól, ahová biztosan félt jutni. De a remete nem állott kötélnek. Az egykori ügyvéd kiválasztott egy hosszú szálú füvet, amelyet a nagymama kezébe adott. Azután leült az ágy mellé, és szótlanul várta, hogy a nagymama megszólaljon. Szomorú, halkan éldegélő, télies szemét csöndes kitartással függesztette a betegre, mintha kívánságát várná, amelyet teljesíteni hajlandó. Így gyógyítanak a legmodernebb idegorvosok is, súgta a szoba hátterében Don Quixote egy gyöngyvirág fülébe. Én tudom, mert bejártam őket, midőn betegségem kezdődött. A nagymama a csendben nyöszörögni kezdett. A szent ember halkan intett, mire gyöngyvirág és Don Quixote behúzták az ajtót maguk mögött. Lásd, gyermekem, így jön el a halál, mint egy csúf őszi nap. De már nincs is értéke az életednek, amidőn leért a völgybe, poshat vizekhez és a rothat fatönkökhöz. Az élet csak addig ér valamit, amíg felfelé megy a hegyen. Csak annak szabadna élni, aki fiatal. Az öregekre semmi szükség sincs, ha csak nem bábák vagy orvosok. Te vagy ezen a hegyen a legboldogabb lény, mert oly fiatal vagy, mint a tavasz, amely jönni fog. Don Quixote egy száraz fa levelet vett a szájába, és azon fütyülgetett, mint egy cinke. Miért lettem én öngyilkos? Kérdezte gyöngyvirágot. Azért, mert elvette tőlem a természet, azt, amiért érdemes élni, a szerelmet. Már esztendők óta észrevettem, hogy valami baj van. Egy nagy tragédia után lelki felfordulás nyomán támadt ez a furcsa állapot, amelyet te meg sem érthetsz még. Volt egy nő, akit nagyon szerettem. Nem ez a fekete szeplős észvesztő. Ő szegény már későn jött utamba, mikor már kivégezték a lelkemet, mint egy csirkét. Hiába mesterkedett, tűvel és szavakkal szurkált, idomított, mint egy vizslát, kínzott és megsimogatott. Többé életre nem tudta ébreszteni a kihambadt tüzet a lelkemben. Elvitte azt az egy nőt, mint a csóka az ezüst kanalat. Üres és bágyat volt a kedvem a lopás után, mint egy trombita, amelynek csak bolond nagy kürtje van, de hangot adni rajta többé nem lehet. Orvosok, kuruzslók, ráolvasó barátok és vállalkozó hajlamú nők társaságába keveredtem. Kerestem az ízét, az illatát, szilajkedvét, dobzódó pazarlását az elmúlt életemnek, mint a leégett ember kincseit a hamuban. Néha úgy látszott, hogy megtaláltam egy-egy régi álmot, amely újra átvonult lelkemen, mint a nyári felhő. De nem. Csak a felhőnek árnyéka volt az. Majd azt véltem, hogy leltem egy-egy emléket, amely meggyógyít, mint az amulett, amelyet nyakban viselnek. Hamis volt a nyom, rossz úton kerestem elmúlt életemet. A fekete asszony, akit néha itt a hegyben láttál, úgy tudott kancsalítani, mint a régi. Felejthetetlen a gyilkosom. De nem tudott egyebet a kancsiságon kívül, és ezért nem szerethettük egymást. Én vagyok az az ember, akitől elvette az élet a legdrágábbat, és bolond lovag módjára hadakozom az ifjúságért, az üdeségért, a felfrissülésért, holott minden nap lejjebb hajlik a fejem, mint a normafájé. Én vagyok az, akit a közönséges életben úgy neveznek a nők áltozata. Valamikor gyönyörűnek, regényesnek, megháborítóan kalandosnak tűnt fel előttem ez az út, míg ifjú voltam, és azt hittem, hogy egykor tiszta, szép öregember leszek egy kerekes székben, akit akkor is körül röpkednek a régi drága nők illatai, miközben a borbé gondosan és aprólékosan beret vál. De ma már tudom, hogy a tehetetlen öregség a legnyomorultabb állapot. Pusztuljon el, aki többé nem fiatal. Don Quixote oly meggyőzően beszélt elmondani valóját, mint egy 48-as követ. Ha még egyszer fiatal lennék, csak valamivel fiatalabb, téged vennélek feleségül, gyöngyvirág. Gyöngyvirág az előbbi szónoklat hatása alatt maga is visszatévedt kis múltjába, amely nem volt nagyobb távolságú, mint egy madárkának a szárny lendítése. Amíg a bús lovak fájdalmait mondogatta és elfátyolozott szemmel idézte meg a régi nőket, gyöngyvirág is Imréjére gondolt, akit szinte elfelejtett. Az én szívem már nem szabad, mondta csöndesen, és megfontolta, mint a színpadon. Don Quixote beleegyezőleg bólintott, mint egy vémúzsikus, akinek azt mondják, hogy elég volt a zenélésből. Reméltem is, hogy már szerettél, gyermekem. A kóficok és a nyavajások tartják meg az emberi társadalom mostani rendjét, amely az ifjúságot éppen olyan ön megtartóztató életmódra kárhoztatja, mint a tiszteletre méltó vénséget. Aki nem szeret ifjan, az akár bele se kóstoljon a szerelembe. Az volna az emberi ideál, ha a nők 14, a fiúk 18 esztendős korukban köthetnének törvényes házasságot. Hogy megszépülne akkor az emberi faj? Az ifjú szerelem erőssé, széppé, tehetségessé tenné a következő nemzedéket. Minden fiú életre való volna, mint mostanában azok a szegény, törvénytelen gyermekek, akiket titokban hoznak a világra a szerelmes fiatalok. Minden lány gyönyörű volna, mint a szerelem gyermekek többnyire. Csak annak az ember palántának van létjogosultsága a földön, akit szerelem hozott a világra. Én majd melléd állok, gyermekem, és gyönyörködni fogok ifjú szerelmedben. Már bölcs vagyok, mint egy hindú pap, Öröm lesz nekem, ha mások szeretnek körülöttem. Az ógligeti remete kijött a szobából. Szőrtelen arcát végig simította kezével, mintha elfárasztotta volna a szertartás. Van itt valahol asztalos? Kérdezte. Gyöngyvirág bólintott. Borzik úr az asztalos. Menj, Borzikért, gyermekem, mert a nagyanyádnak ezentúl már csak őre áll ez szüksége. A remete ezután kezet fogott a jelenlevőkkel, és hosszú lépésekkel elhagyta a Svábhegyet. Gyöngyvirág kendőt kanyarított magára, míg Don Quixote fölemelt mutatójjal beszélt. A boldogság ABC-je az ifjúság. Fiatalság nélkül nem érdemes kimozdulni a menházból sem. Gyöngyvirág a vakszemű bánkódó novemberi délutánban, miközben vállára hullottak a megfeketedett levelek, mintha nagymama kopogtatna az ujjaival, gyorsan ment az asztalosért, aki majd mértéket vesz az öreg asszonyról.